Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Amerika ünnepelt a hétvégén, 250 év telt el a függetlenségi nyilatkozat elfogadása óta, mi viszont ma nem a múltba révedünk, ma nem az alapítóatyák porleptek könyveit lapozgatjuk, és garantálom, hogy nem egy száraz történelemórát hozunk Önöknek arról, hogy hol tart ma az Amerikai Egyesült Államok. A mai feszültségekre, az amerikai társadalom mindennapi valóságára fogunk koncentrálni, arra keressük a választ, hogy a szabadság és a demokrácia alapelvei hogyan vizsgáznak most Donald Trump második elnökségének a mindennapjaiban a mély belpolitikai kultúrháború közepette, és ami nekünk talán a legfontosabb, mit jelent ez a 250 éves örökség ma a világ és különösen Európa számára. Vajon az America First politika és a gazdasági védővámok korában számíthatunk-e még a hagyományos szövetségre, vagy az öreg kontinensnek végleg a saját lábára kell állnia? Csizmazia Gábor, Amerika szakértő, az NKE John Lukács Intézet tudományos munkatársa a vendégem. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
250 évvel ezelőtt az alapítóatyák egy olyan amerikai nemzetet álmodtak meg, amely hát világító toronyként szolgál a föld országai számára. Ez az amerikai kivételességnek az alapja. Ha most egy átlagos amerikait, illetve egy átlagos európait megkérdezünk, akkor hogyan tapasztalja ön, hogy hisz-e még ebben a világító torony szerepben?
Hát tulajdonképpen a rövid válasz az lenne, hogy nem, legalábbis sokkal kevésbé hisznek az átlag amerikaiak az amerikai kivételesség gondolatában, mint az alapító atyák vagy a történelem során az amerikai társadalomnak különböző szegmensei. Nyilván nehéz ezt csak így egy röviden összefoglalni, ugyanis ugye egy hatalmas országról beszélünk, és ugye az, hogy mi az amerikai állam, illetve mi az amerikai kivételességnek az alapja, az megint attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Ugye itt a felvezetőben elhangzott, hogy nem fogunk történelem órát tartani. Nagyon röviden, tényleg csak egy mondat erejéig azért érdemes kiemelni, hogy az amerikai kivételesség gondolata az már az alapítást megelőzően megjelent, elsősorban vallásszabadság tekintetében. Tehát konkrétan a 17. században, 1600-as években sokan, leghíresebbek közülük ugye a puritánok voltak, akik ugye az új világban kerestek új hát lehetőséget a saját hitük szabad megélésére, és egy mintaértékű keresztény társadalmat létrehozni. Ugye innen jön a világítótól, pontosabban a hegyen fénylő városnak vagy új Jeruzsálemnek a képe, ami egy modell értékű vagy mintaértékű keresztény közösséget jelentene a világ számára, amit majd a világ többi része majd követni tud. Na most csak azért mondom, mert hogyha innen nézzük a kivételességet, akkor az amerikai társadalom mind a mai napig tulajdonképpen alapvetően egy, én azt mondanám, hogy zsidó-keresztény kultúrkörnek a különböző elemei továbbra is tudatosan vagy tudatalatt követő társadalom, de nyilván azt látjuk a statisztikákból, hogy a vallásosság, vagy legalábbis a templomba járás az például csökkent az Egyesült Államokban. Hát ilyen értelemben ez a fajta kivételesség, ez így ebben a korában nem él annyira erőteljesen, mint annak idején a 17. században, vagy akár az alapítóatyák idején. De van egy másik kivételesség gondolat, és talán az, ami közismertebb a jelenkor embere számára, ugye az, hogy az amerikai demokrácia, vagy köztársasági modell, tehát a politikai rendszer, az mintaérték a világ többi részére. Ugye ennek a legismertebb példája az úgynevezett demokrácia export, hogy az Egyesült Államok úgymond kivetíti saját magát a világ többi részére. Na most ezt egyértelműen mutatják a különböző közleménykutatások, hogy erre már nincs komoly igény az amerikai társadalomban. Tehát konkrétan úgy emlékszem, a Pew Research Service készítette felmérést még a legutóbbi választást megelőzően, majd elnökválasztást megelőzően, hogy melyek a legfontosabb külpolitikai elvárásai az amerikai választóknak, a republikánus és demokrata szavazóknak egyaránt, és mindkét oldalon egyébként a lista, egyesülőben a legalján, de legalábbis az alsó három kategóriában, itt több mint egy tucatról beszélünk, szóval a lista legvégén szerepel például az a gondolat, hogy na akkor demokráciát terjeszteni. Pont azért, mert ugye hát látták, hogy ez több helyen, főleg a Közel-Keleten igazából nem működött. És ugye ez megint egy régi történelmi ilyen dilemmát hoz elő az Egyesült Államok számára, hogy lehetünk világító torony, ahogy elhangzott a felvezetésben, de ez igazából abban érdemes, hogy megnyilvánuljon, hogy mindenképpen érdemes megnyilvánulnia, hogy mi mintaértékű modellt hozunk létre, amit aztán mások vagy követnek szabad akaratukból, vagy nem, de mi nem fogjuk rájuk kényszeríteni, rájuk erőltetni. Alapvetően sem szokás ez, vagy nem jellemző ez az Egyesült Államokra. Az, amit mi demokrácia exportnak nevezünk, az a 20. század, 20.-21. századi termék inkább tulajdonképpen, és mondom, vegyes megítélésű, de igazából ezen a téren is mondom, van egy törés az amerikai társadalom, és még egy rövid gondolat, ugye van a harmadik ma közismert elképzelés az amerikai kivételességről, vagy legalábbis különleges helyzetről, ugye ez a gazdasági olvasat, az amerikai álom, hogy sehol a világon nincsenek olyan jó gazdasági lehetőségek az átlagember számára, mint az Egyesült Államokban. Na most ezt tulajdonképpen, én úgy gondolom, hogy a nyugati világon belül ez még továbbra is helytálló, tehát az amerikai piac az sokkal agilisebb, sokkal több lehetőséget kínál, már csak méreggazdaságosági szempontból is a vállalkozások számára, mint mondjuk megszabályozás szempontjából is, mint mondjuk teszem azt az Európai Unió. Nyilván itt attól, hogy milyen szektort nézünk, tehát nem véletlen, hogy a legfejlettebb szektorok, gondolok itt a mesterséges intelligenciára, a technológiai szektor különböző elemeire, űrtechnológiára például, ezek nem véletlenül az Egyesült Államokban tartják mind a mai napig a legmagasabb hozzáadott értékű szegmenseiket. Viszont ugye az a gondolat, hogy az amerikai állam, hogy levegyük a kis embernek a szintjére, az, hogy saját maga valaki megvalósítja önmagát, és kemény, becsületes munkával, úgyhogy a közösségbe integrálódik, úgy végül is egyből a kettőre lép, és tényleg megvalósítja az amerikai álmot. Na ebben már kevesebben hisznek az Egyesült Államokban, egyszerűen azért, mert az elmúlt 100 évben azért ott is megnőtt a szabályozásoknak a száma, állami szinten, meg szövetségi szinten is, másrészt pedig ugye hát nyílik a társadalmi olló, tehát a gazdagok gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lesznek, a középosztály, vagy az, amit mi középosztálynak nevezünk, ami egy vitatott fogalom, de minden esetre az, amit gyakran középosztálynak nevezünk, az pedig kezd kiüresedni. Erről egyébként már elnökségek, tehát kormányzatok is nyíltan beszéltek, legutóbb éppen egyébként a Biden elnökség, de lehetne egyébként Trumpot is megnevezni, amikor ugye arról beszél, hogy újra adjá kell tenni Amerikát. Szóval ilyen szempontból vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy az átlag amerikaiak kevésbé hisznek az amerikai álomnak a realitásában, olyannyira, hogy 2023-ban volt a Wall Street Journalnek egy felmérése, amikor megkérdezték az amerikaiakat, hogy na, mit gondolnak az amerikai államról, és körülbelül a válaszadóknak a 40%-a, tehát majdnem a fele, nemhogy azt mondta, hogy nincs, hanem még azt is rávágta, hogy nem is létezett. Tehát, hogy igazából ez, tehát ilyen szintű, egyes körökben legalábbis ilyen szintű elkeseredettség van, főleg infláció, ingatlanárak, élelmiszer és üzemanyagáraknak az emelkedése miatt, megélhetési kérdések miatt. Szóval ilyen értelemben ez a kivételesség, ez miközben mondom, bizonyos számolatok szempontjából továbbra is valós dolog, azért az amerikai átlagemberek számára azért az elmúlt, mondjuk azt mondom, hogy 2 évtizednek a főleg gazdasági recesszió, illetve a koronavírus járványnak a különböző közvetett hatásai eredményeképpen megingott a hitük ebben az átlag amerikaiaknak, és ezért is van az, csak záró gondolat, ezért is van az, hogy sokkal inkább előtérbe kerültek azok a politikai programok, amik erre válaszul, ugye azt kínálják, hogy na akkor mi nem a külvilággal fogunk foglalkozni, tényleg azok szövetségesek vagy partnerek, meg nemzetépítés a világ különböző pontjain, meg katonai jelenlét, hanem konkrétan mi a hátországgal fogunk most foglalkozni. Tehát, hogy otthon akarunk infrastruktúrát építeni, a hazai rendszereket akarjuk támogatni, az Egyesült Államoknak miközben van jogalapja történelmileg valamilyen különleges globális küldetésre, az elsődleges kötelessége az mégiscsak az, hogy az átlag amerikainak az érdekeit képviselje, és ugye ez az, ami megjelent főleg 2016-tól a Trump elnökséggel, de egyébként demokrata oldalon is tetten érhető ez a gondolat.
Igen, tehát akkor ott tartunk, hogy Donald Trumpnak a második elnöksége és az Amerika az első America First filozófia az alapjaiban felülírja a hagyományos narratívát, tehát a világító város, világító torony, a kivételességnek az alapjait, mert hogy ugye azt elismeri azt látom, Donald Trump is, hogy Amerika kivételes, de ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy egy olyan birodalom, amelyet a partnerei eddig kihasználtak, és most megállt kell parancsolni mindennek, Amerika meg kell védje magát, az amerikaiakat.
Így van, ugye ez, amit a szakirodalom ugye jacksoni populizmusnak nevez, itt megint csak történelmi óra nélkül lényegében arról van szó, hogy a szakirodalomban Walter Russell Mead diplomácia történész, amerikai diplomácia történész munkássága alapján ugye azonosíthatunk többféle külpolitikai irányzatot és hagyományt. Négy ilyen nagyobb hagyomány létezik, ebből az egyik az úgynevezett jacksoni hagyomány, az Andrew Jackson a 19. század első harmadában regnáló elnöknek a elnökről volt elnevezve. Ő volt az Egyesült Államok 7. elnöke, egyúttal az első olyan értelemben populista elnök, akit a gipsziakab, tehát az átlagember választott meg. Egészen addig egyébként azért inkább politikai-gazdasági elitből érkeztek a különböző elnök jelöltek, illetve maguk az elnökök. Tehát ő volt az első, ha úgy tetszik, populistának tekinthető amerikai elnök, mind retorikájában, mind politikai programjában, mind támogatói körében, vagy szavazók körében. És igazából a szakirodalom Trumpot általában ebbe szokta sorolni. Ugye ezt látjuk egyébként Trumpnak a különböző megnyilvánulásaiban és gesztusaiban is, hogy milyen helyekre megy el kampányolni, milyen rendezvényeket tart a Fehérházban, milyen stílusban kommunikál. A lényeg az az, hogy ennek a jacksoni hagyománynak az egyik tézise, hogy az Egyesült Államok ugyan valóban lehet különleges és rendkívüli a ideológia vagy társadalmi szerkezet, gazdasági szerkezet tekintetében az egész világban, de tulajdonképpen semmiben nem különbözik, mint bármely másik nemzettől, vagyis hogy ugyanaz az elsődleges feladata, mint bármely másik jól működő nemzetállamnak, hogy a saját nemzeti érdekeit, az átlag emberek biztonsági és gazdasági érdekeit érvényesítse. Na most ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy alapjaiban valóban nem írja felül ezt az amerikai kivételesség tudatot, tehát Trump rendszeresen azért előveszi ezeket a gondolatokat, a második elnöki beiktatási beszédében is elővett ilyen történelmi kifejezéseket, meg utalásokat, sőt most július 4-i beszédében is utalt rá, hogy nincs még egy olyan nemzet, mint az amerikai, tehát ilyen szempontból alapjaiban nem írja felül, de valóban annyiban módosítja, hogy azt a dilemmát, amire korábban utaltam, hogy a világító torony szerepet azt passzívabban, vagy legalábbis visszafogottabban folytassuk-e, nevezetesen, hogy csak kiállunk és lehet másolni a modellt, vagy átvenni belőle a jó gyakorlatokat, de mi nem fogjuk ezt erőltetni, vagy pedig kifejezetten aktívan jelen vagyunk a nemzetközi intézményekben, szervezetekben, és próbáljuk a saját nézeteinket érvényesíteni, nem csak az érdekeinket, hanem az értékeinket is. Na ebből a dilemmából a trumpi politika egyértelműen az elsőt választja, és azt mondja, hogy nem, inkább visszafogjuk magunkat, és megpróbáljuk az értékeink tekintetében legalábbis inkább befelé fordulni, vagy a belső olyan politikai rendszerre helyezni a hangsúlyt. Nyilván azért a kép az rendkívül árnyalt, mert azért lehet látni, hogy odahaza is azért vannak problémák ilyen tekintetben. Csak azért mondom, hogy alapjaiban nem írja felül az amerikai kivételesség gondolatát, de egyértelműen tetten érhető a második elnökségben az, hogy az, amit az elmúlt 30 évben láttunk az Egyesült Államoktól, az amerikai olvasatban nem fenntartható. Egy rövid gondolat, itt nem csak itt az Egyesült Államokról van szó, tehát egész eddig arról beszéltem, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez. A dologhoz hozzá tartozik, hogy az amerikai és főleg trumpi, és én még hozzátenném azt is, hogy republikánus, tehát ez nem egy trumpi sajátosság, a republikánus pessimizmus vagy csalódottság itt ebben az eddigi 3 évtizedes gyakorlatban, az abban rejlik, hogy úgy gondolják, hogy nem csak a szövetségesek, de főleg a kihívók azok, konkrétan a Kínai Népköztársaság, Oroszországi Föderáció például, de lehetne Iránt is említeni, akik a különböző nemzetközi szervezeteket, rendszerek, intézményeket, amiket az amerikaiak létrehoztak szövetségesekkel vagy saját erőforrásokból, azokat tulajdonképpen kijátsszák, vagy legalábbis úgy visszaélnek velük, hogy összességében, miközben amerikai mintára vagy elképzelésre jöttek létre ezek az intézmények és szervezetek több mint 8 évtizeddel ezelőtt, vagy közel 8 évtizeddel ezelőtt eredendően, a II. Világháború végén, ma már nem szolgálják az amerikai érdekeket, mert a különböző jogszabályi hézagokat, illetve a különböző új helyzeteket, amelyek még akkoriban évtizedekkel ezelőtt nem léteztek, azok révén lényegében ezek a hatalmak, ezek képesek visszaélni az intézményekkel. És ezért van az, hogy már Trumpot ugye izolacionistának nevezzük, szerintem tévesen, de ez van a közbeszédben, de még ő hozzá képes nyíltan internacionalista, tehát aktív külpolitikai szerepvállalást hangoztató szereplők, mint például Marco Rubio külügyminiszter, még ő is nyíltan arról beszél, hogy a mostani nemzetközi rend az, az Egyesült Államok számára nem csak, hogy nem működőképes, hanem kifejezetten Washington ellen használt fegyver. Tehát ezt nyíltan is mondta Marco Rubio a bizottsági meghallgatásán. Ez elsősorban egy republikánus olvasat, tehát itt a demokraták ebben már kevésbé értenek egyet, de egyébként demokrata oldalon is megjelent az a gondolat a koronavírus járványt, illetve az első Trump elnökséget követően, hogy csak úgy simán újjáépíteni a nemzetközi rendet, az intézményeket, a szervezeteket, illetve az eljárásrendeket, amelyek akár az elmúlt, akár a koronavírus járvány alatt, akár a nagyhatalmi verseny, akár egyébként a Trump adminisztráció, az első Trump adminisztráció gyakorlata alatt sérültek, ezeket igazából csak úgy újjáépíteni, mintha mi se történt volna, nem lehet, tehát frissíteni kell őket az aktuális amerikai igényeknek megfelelően. Ezért van az, hogy például a Biden elnökség, csak egy példát mondjak, 4 év alatt, miközben mondjuk gazdaságpolitikában a szöges ellentétjét képviselte, vagy kereskedelmi politikában a szöges ellentétjét képviselte retorikailag legalábbis az első Trump elnökségnek, vagy akár a másodiknak, igazából 4 év alatt egyetlen egy szabadkereskedelmi megállapodást nem kötött. Legalábbis a szó hagyományos értelmében vett a szabadkereskedelmi megállapodást, sőt, az utolsó szabadkereskedelmi megállapodást, amit a szenátus jóvá hagyott, ugye ez az észak-amerikai, ez a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodásnak egy frissített változata, ez konkrétan, hogy tudom, még a Trumpék hoztak tető alá, ez konkrétan még, hát nem hangosan, de ennek még tapsolt is, tehát ennek örült, mert hogy pont ilyen, hogy hasonló megfontolások mentén ők is átírták volna ezt a megállapodást, azért, mert úgy gondolták, hogy az addigi, főleg neoliberális elveket képviselő, vagy megvalósító megoldások, azok az átlag amerikai munkavállalóknak, vagy bizonyos munkavállalóknak az érdekeit komolyan sértette. Tehát ezért mondom, hogy ez mindkét oldalon megjelenik. A mostani nemzetközi rend az igazából az amerikaiaknak így ebben a formában nem tetszik. Abban van különbség republikánusok és demokraták között, hogy milyen eszközökkel és mennyire hangosan akarják ezt átalakítani.
Elnökségekről beszélt itt ön korábban. Az alapító atyák tartottak a zsarnokságtól, és ezért is korlátozták az elnöki hatalmat. Ma viszont azt látjuk, hogy a Fehérház rendeletekkel kormányoz, ha a kongresszus épp megbénul. Kérdés, hogy túl erős lett az amerikai elnök az eredeti alkotmányos szándékhoz képest, vagy másképp kérdezve, az amerikai fékek és egyensúlyok rendszere az bírja még a terhelést?
Hát az amerikai alapító atyák ugye kettőféle zsarnokságtól féltek, ugye volt az egy embernek a zsarnoksága, ugye erről szólt részben a, nem kis részben, ugye a maga a függetlenségi háború, hogy Szabolcs nem ugye György királytól, illetve Londontól, de sokkal jobban féltek az általuk felépített politikai rendszerben, most nem az elsőre gondolok a konfederációs cikkelyekre, hanem a mostani alkotmányra, amit 1787-ben szövegeztek meg. Szóval, hogy jobban féltek a tömegek zsarnokságától, és ezért volt az, hogy például nem demokráciát akartak csinálni, hanem köztársasági modellt. A fékek és ellensúlyok rendszer az tulajdonképpen erről szól. Tehát a közhiedelme ellentétben a fékek és ellensúlyok rendszere, noha ma már az egész rendszert átjárja, eredendően a törvényhozó ágra vonatkozott, hogy két házas törvényhozásunk lesz egy szenátus és lesz egy alsóház, vagy képviselőház, és a képviselőház az inkább a Vox Populi, tehát a tömegek akaratát fogja képviselni, míg a szenátus, az pedig a tapasztaltabb államférfiakat fogja majd magához említeni, ezért van az, hogy az alsóházban 2 évre szól a mandátum, tehát 2 év alatt lecserélhető, mielőtt még komoly károkat tennének, míg a felsőházban, a szenátusban 6 évre szól a mandátum, általában idősebbek is, ugye mind idősebbek ugye a szenátorok, és az igazán fajsúlyos kérdésekben, gondolok itt a kabinett tagjainak a jóváhagyására, a nagykövetek jóváhagyására, a nemzetközi szerződések ratifikációjára, elsősorban alapvetően a szenátusban döntene, de még az elnök elmozdítása is végsősorban a szenátusban dől el, hogyha impeachment eljárásról van szó, ami pedig az elnököt illeti, hogy kifejezetten az alapító atyák azt akarták, hogy erős legyen az elnöki hatalom, de persze ne királyság legyen. Tehát a szándékosan Alexander Hamilton írt erről egyébként, az első pénzügyminiszter írt erről többet is a Federalista című kiadványban még 1780-as éveknek a vége felé, hogy alapvetően itt egy személyes hatalomra van szükség, aki közrendet tart fenn. Megint csak nem akar a történelmi órát tartani, ennek az volt az oka, hogy az elnöknek a legfontosabb feladata az alkotmány alapján, több is van, de a legfontosabb feladata az alapvetően a közbiztonságnak a fenntartása. Tehát ő a haderő főparancsnoka, ez az ismertebb. Ő a haderő főparancsnoka, hogy a külső támadástól megvédje az Egyesült Államokat, de a másik feladata az az, hogy gondoskodjon arról, hogy az Egyesült Államok törvényeit odahaza végrehajtják. Tehát, hogy azok a törvények, amiket a kongresszus meghoz, a kétházas törvényhozás, azokat egyúttal hűen végrehajtják az Egyesült Államok területén, nem lesznek különböző lázadások, nem lesznek felkelések, tehát közrend lesz röviden. Most ezt azért mondom, mert ugye a Trump elnökség alapvetően ezt domborította ki leginkább azokban az ügyekben, amelyek ugye leginkább felvetették azt a kérdést, hogy itt az elnöknek mennyi hatalma van. Gondolok itt ugye az illegális bevándorlóknak a eléggé rossz optikájú, vagy kellemetlen optikájú ugye kitoloncolásáról, ugye láttuk, hogy az ICE ügynökség, ugye bevándorlásokkal foglalkozó ügynökség, ugye milyen módon ugye tartóztatja le, vagy ha kerül konfliktusba bevándorlókkal, vagy akár amerikai állampolgárokkal egyébként, tiltakozó amerikai állampolgárok ugye Minnesotában, gondolok itt a Nemzeti Gárda kivezénylésére, ami ugye tavaly nyáron ugye szította a kedélyeket. Szóval csak azt akarom mondani, hogy alapvetően van erről egy vita, hogy az amerikai elnöknek úgymond a nemzetbiztonsági, tehát a külső, meg a belső biztonsági fenyegetésekkel, vagy veszélyekkel szembeni fellépését tekintetében mennyire erős jogköre van. És ilyen szempontból valóban igaz, hogy az amerikai elnök hatásköre egyébként nem most, de főleg az utóbbi időben jelentősen növekedett ahhoz képest, amit az alapító atyák ugye megfogalmaztak. Több mérföldkövet lehetne itt kiemelni, talán az egyik a legutóbbi nagyobb mérföldkő az nem is a Trump elnökség alatt volt, hanem a Biden elnökség alatt, de Trumphoz volt köthető. 2024 nyarán döntött úgy a legfelsőbb bíróság, hogy az amerikai elnök amerikai elnököt nem lehet később, miután elhagyta a hivatalát, büntetőjogi felelősségre vonni olyan vélt vagy valós bűncselekményért, de főleg valós bűncselekményért, amit ő az alkotmányban meghatározott feladatai kerében hajtott végre. Tehát konkrétan itt arról van szó, hogy ha mondjuk az Egyesült Államok elnöke mondjuk nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva háborút indít Irán ellen, ezt beszélni nyíltan például, és ugye ebben meghalt ugye körülbelül 13 amerikai katona, akkor később nem lehet felelősségre vonni mondjuk konkrétan Donald Trumpot, vagy azt az amerikai elnököt, aki ezt elindította, hogy hát forrófejű volt, nem gondolta végig, és emiatt ártatlan emberek haltak meg, mert hogy egyébként az amerikai alkotmány alapján ő a haderő főparancsnoka, ő az, aki el tudja dönteni, hogy most akkor nemzeti veszélyhelyzet van, vagy sem. Tehát igazság szerint, ha úgy tetszik, a munkáját végezte, és most leegyszerűsítem, de legrosszabb esetben hibázott. A dologhoz hozzátartozik, hogy ilyenek voltak korábban is. Tehát emlékezünk vissza, a 2003-as iraki háború, az teljesen megalapozatlan volt. Ha visszaemlékszünk, tömegpusztító fegyverekért mentek be Irakba, ezeket nem találták, mind a mai napig senkit nem vontak érte felelősségre. Tehát alapvetően csak azt akarom mondani, hogy vannak ilyen precedensek a legfelsőbb bíróság gyakorlatából, meg az amerikai politikai gyakorlatból is, hogy az amerikai elnök az amivel rendelkezik, és hogy milyen komoly befolyása van, illetve hatalma van, és egyesek már birodalmi elnökségről is beszélnek már évtizedek óta, minimum a Nixon elnökség óta, de alapvetően azért azt is látjuk, hogy azért a legfelső bíróság hoz olyan döntéseket is, amelyek a fékek és ellensúlyok rendszerét életben tartják. Tehát csak az elmúlt két hétben voltak olyan döntések, amelyek például kifejezetten korlátozták Donald Trumpnak a hatalmát. Legutóbb ugye például a legfelső bíróság ugye múlt héten elkaszálta azt a trumpi rendeletet, ami ugye a 14. alkotmány kiegészítéssel szemben ugye megtiltotta azt, hogy a külföldi, az Egyesült Államok területre érkező külföldieknek a gyermekei, akik amerikai földön születtek, azok amerikai állampolgárok legyenek. Tehát ez konkrétan elmeszelte. Szintén elmeszelte ugye a vámok ügyében tett lépéseket még tavaly áprilisban, majd amiket tavaly áprilisban tett a Trump elnökség. Ugye idén februárban a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy nem lehet nemzeti veszélyhelyzetre hivatkozva egy 1977-es törvény alapján az egész világnak világgal vámháborút, vagy vámokat kezdeményezni, most csak leegyszerűsítettem. Tehát hozott ilyen döntéseket is a legfelsőbb bíróság, sőt legutóbb szintén múlt héten, vagy talán két héttel ezelőtt a Fed, tehát az amerikai jegybank egyik tagjának a menesztését, Trump általi menesztését is elutasította a legfelsőbb bíróság, és arra kötelezte Donald Trumpot, hogy így ebben a formában nem rúghat ki embereket a szövetségi kvázi jegybankból, vagy a Fedből. Tehát vannak azért ilyen döntések is, amelyek korlátozzák az amerikai elnöknek a hatalmát.
Beszéljünk egy picit Amerika nemzetközi szerepéről és szerepvállalásáról, és hát beszéljünk magunkról is. Amerika szövetségi rendszerek átalakításáról, a védelmi kiadások emeléséről beszél. Ilyenkor pontosan mit vár el Európától? Tehát itt tényleg arról kell beszélnünk, hogy az öreg kontinensnek a kezét elengedi Washington, vagy inkább egy egyenrangúbb, önálló partnert akarnak maguk mellett látni?
A kettő között igazság szerint ez egy régi dilemma az amerikai külpolitikában, tehát legalább mondjuk két évtizedes, de egyesek szerint régebbre is visszamegy. Dióhéjban az Egyesült Államok nem akarja elengedni Európát, egyszerűen azért nem, mert Amerikának is érdekel. Tehát ezt a Trumpi retorikából persze ez nem érződik, de a főáramlatú republikánusok és persze a demokraták körében azért ez tetten érhető, főleg a kongresszusra gondolok, meg a politikai elitre. Tehát, hogy ott érződik, hogy ott az amerikaiak tudják jól, hogy az Európában tartott amerikai katonai jelenlét az nélkülözhetetlen az amerikai nemzetbiztonság szempontjából. Egyrészt azért, mert a történelmi tapasztalat arról szól, hogy bármit mondanak az európaiak, igazából nem tudnak saját magukra vigyázni. Most leegyszerűsítem a dolgot, de ez az amerikai olvasat. Ezt még Donald Trump is elismeri néha egyébként, hogy trumpi körökből is jön ilyen üzenet. És hogy kellenek oda az amerikaiak, eleve a NATO az részben erről szólt, hogy alapvetően itt nem csak a szovjeteket vagy oroszokat kell kiszorítani Európából, hanem itt Európán belül is valamilyen szinten fegyelmezni kell egyes országokat. Nyilván most azóta már eltelt több évtized, tehát ez már kevésbé állja meg a helyét, de a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy amerikaiak nélkül biztonság meg rend Európában, legalábbis konvencionális, meg most már újabban nem konvencionális ugye katonai támadásokkal szemben, hát nem nagyon vagy kisebb valószínűséggel lesz. De az egyik, amiért nem akarja elengedni Európát, ezért van az, hogy a kongresszus például tavaly év végén hozott egy olyan törvényt, ami megtiltotta a mindenkori amerikai elnöknek, hát jelen esetben Donald Trumpnak, hogy 76 ezer fő alá csökkentse az Európában tartott amerikai katonáknak a számát. Konkrétan tiltja törvényben, hogy erőforrást fordítson az Egyesült Államok elnöke arra, hogy katonákat vonjon ki, ha csak nincs nyomós indoka rá, azt hozzá kell tenni. Tehát alapvetően ezért nem akarják elengedni. A másik, amiért nem akarják elengedni, hogy nyilván erőkivetítési szempontból is fontos lehet Európa. Ez már kevésbé jelenik meg a közbeszédben. Ugye az iráni háború kapcsán merült föl legutóbb, hogy az európaiak mennyire tudják segíteni, vagy pontosabban nem tudják segíteni az Egyesült Államokat itt a hormozi szoros megnyitásában, meg az Irán elleni műveletekben. A dologhoz hozzátartozik, hogy az európaiak, legalábbis nyugat és dél-európaiak sok segítséget adtak az amerikaiaknak, csak ezek ugye nem kerültek be annyira a köztudatba. Tehát ezek ilyen logisztikai támogatást jelentettek. Ilyenekre kell gondolni, hogy Olaszországból szálltak, hogy töltötték újra a repülőgépeket, amelyek ugye felszálltak és bombáztak Iránban, vagy Görögországban gyarították azokat az amerikai hajókat, amelyek megsérültek, vagy egy részük, ami megsérült Irán partjaitól nem messze. Tehát alapvetően voltak ilyen támogatások, amelyeket a NATO tagállamok úgymond a fizikai jelenlétükből fogva is, vagy helyzetünknél fogva is tudnak nyújtani az amerikaiaknak, de ugye ez passzívabb. Éppen ezért az amerikaiak nem akarják elengedni egyezőben Európát, mert amerikai érdek is valamennyire ott lenni, mert hát ilyen értelemben Amerika befolyással rendelkezik Európára, de ugyanakkor azt szeretnék, hogy az európaiak vállaljanak nagyobb felelősséget a saját védelmükért. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy költsenek többet a védelemre, és lehetőleg, amikor védelemre költenek, ezt már kevésbé mondják ki, de bár Trump rendőzetlenül gyakran mégiscsak kimondja, hogy hát vegyenek amerikai energiát, meg amerikai fegyvert. Lényegében erről szól a történet. És ilyen szempontból azért mondom, hogy egy kettő véglet közötti köztes megoldást keresnek az amerikaiak, hogy nem vonulnak ki a NATO-ból, nem vonulnak ki Európából, nincs egy ilyen amerikai igény. Lehet, hogy Trump kacérkodik a gondolattal, és néha használja ezeket a fenyegető retorikai elemeket, meg paneleket, de az amerikai politikai és katonai döntéshozóknak eszük ágába sincs elhagyni Európát. Ők csak azt szeretnék, hogy az európaiak nagyobb embererőt, illetve pénzügyi, meg persze technológiai erőforrásokat fordítsanak a területvédelemre, meg a saját védelmükre. Csak ugye azért nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni, mert annyira azt nem szeretnék az amerikaiak, hogy például ezt teljesen autonóm módon tegyék az európaiak. Tehát mondjuk, hogy európai technológiára támaszkodjanak inkább. Tehát valamennyire amerikai függést vagy kapcsolatot azért továbbra is szeretnének, főleg a haditechnika területén. Úgyhogy ezért van az, hogy itt van egy ilyen furcsa kettőség, ez főleg republikánus kormányok alatt szokott kijönni, mert ott jelenik meg ez a kettős üzenet, hogy vállaljatok nagyobb felelősséget magatokért egyfelől, másfelől viszont azért olyan sokat ne hangoztassátok az autonómiát, mert akkora függetlenséget azért mi sem szeretnénk, hogy ennyire különállóak legyetek. A demokraták is így gondolják, csak ők nem beszélnek erről annyira nyíltan. Tehát én emlékszem, a Barack Obamának volt egy külügyi államtitkára még az első ciklusban, Philip Gordon, aki egy interjúban mondta még hát több mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy hát igazából nyilván azt szeretnénk, hogy az európaiak egységesek legyenek, és jobban hallassák a hangjukat a világpolitikában, de nyilván mi azt szeretnénk, hogy akkor azt mondják, amit mi is mondunk. Tehát akkor örülünk neki, hogy ha nem azt mondják, amit mi is mondunk, akkor nyilván nem örülünk neki annyira, meg nem szeretnénk, hogy annyira egységesek legyenek. Most sarkítottan nem idéztem szó szerint, de a lényeg az, hogy ez ott is megjelenik, csak mivel ez a kritika, amit korábban elmondtam, ez demokrata körökben kevésbé körvonalazódik, ezért nem érződik ez a fajta ellentmondás. De van egy ilyen ambivalens vagy ellentmondásos kérés az amerikaiaktól az európaiak irányába.
Sokszor elhangzott az elmúlt időszakban az, hogy Amerika már nem a világ vezető hatalma, Amerika már nem szuperhatalom, hanem egy többpólusú világnak az egyik szereplője. Ez a szereplő ebben a többpólusú világban most miben a legerősebb?
Elsősorban katonai erőben. Valóban ez egy ilyen elterjedt gondolat, hogy itt multipoláris világ van. Vannak, akik ugye csúnya szóval poszthegemonikus világnak is nevezik, hogy az amerikai hegemónia, ez a minden más hatalom fölötti hatalmi státusz. Ha úgy tetszik, ez az úgynevezett unipoláris világ, ennek vége van. Megérdem, unipoláris világ soha nem volt, unipoláris pillanat volt, tehát a 90-es évek elején volt egy-két hónap, illetve egy-két éves időszak, amikor tényleg az Egyesült Államok a hatalom létező összes dimenziójában, a katonaitól kezdve a technológiain át, a politikai, gazdasági, még a kulturális dimenzióban is vezető szerepben volt, de a magának a koncepciónak a szerzője, a néhai Charles Krauthammer is elismerte, hogy ez előbb-utóbb vége fog érni, és hát véget ért. Arról már van vita, hogy ez mennyire multipoláris világ, amiben most élünk, mert hogy, és ez az külön hosszú beszélgetés lenne, csak nagyon rövidre fogom, a multipoláris világ ugye azt feltételezi, hogy különböző pólusok vannak, ugye elsősorban Amerikát, Kínát, egyesek Oroszországot, illetve Európát szokták ebben azonosítani, De ugye a probléma az az, hogy ezek a pólusok ezek nem egyenrangúak, hogyha a katonai, politikai és gazdasági, de akár kulturális erejüket is nézzük, vagy akár a demográfiai adottságaikat is, meg a geopolitikai helyzetüket, és az hagyja, hogy nem egyenrangúak, de ugye sem a saját térségükben, vagy a saját házuk tájékán, sem pedig globálisan nem tudják leutánozni az amerikaiakat. Tehát, hogy azt, amit Amerika csinált mondjuk ugye Venezuelában, vagy hogy amit csinál tulajdonképpen az amerikai kontinensen, tehát azt, amit mi nyugati féltekének hívunk, kicsit pontatlanul, azt igazából mások nem tudják megcsinálni. Gondoljunk bele abba, hogy az oroszok, miközben ott vannak közvetlenül ugye Ukrajna mellett, évek óta kínlódnak ugye Ukrajnával. Tehát képzeljünk el egy ilyen helyzetet, hogy az Egyesült Államok éveken át háborúzik mondjuk valamelyik, mondjuk nem tudom, Mexikóval, vagy valamelyik amerikai állammal, tehát az amerikai kontinensen. Tehát az a fajta dominancia a saját házatáikán, amit az Egyesült Államok fenntart a nyugati féltekén, és ugye deklaráltan fenntart, tehát ez a Trumpi külpolitikának ez egy nyíltan kimondott eleme, az úgynevezett Trump kiegészítés, a Monroe doktrína Trump kiegészítése, hát ez más, egyetlen más ilyen úgymond pólus, hogyha több, amiket azonosítottunk az előbb, egyetlen más pólus nem tudja lekövetni, és akkor itt van a másik amerikai adottság, hogy nincs még egy olyan világ, vagy nincs még egy olyan ország a világon, amely képes lenne arra, hogy a saját katonai erejének egy részét azt a világ másik felére, tehát a másik féltekére el tudja küldeni, ott tartósan fenntartsa, vagy harcban alkalmazza, és egyúttal vissza is jöjjön. Tehát konkrét példa, amikor tavaly júniusban ugye az amerikaiak bombázták a béketes bombázókkal ugye az iráni atomlétesítményeket, most akárki akármit gondol, hogy ez most bölcsdöntés volt vagy sem, technikailag ezt a műveletet senki más nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy felszállnak Amerikában a repülőgépek, átrepülik a félvilágot, ledobják a bombát a föld alá, ott lent robban, és utána hazarepülnek, tehát, hogy ilyet senki nem tud csinálni. És nyilván ennek megvannak a korlátai, részben az idei iráni háború erre mutatott rá, hogy itt hány milliárd dollárnyi lőszert ugye előttek az amerikaiak, és hogy mennyire tud lépést tartani a katonai ipari bázis Amerikában egy ilyenfajta hadviseléssel, tehát azért ennek megvannak a korlátai, arról nem is beszélve, hogy közben a puha hatalom, tehát a diplomáciai, a kulturális úgymond erőssége Amerikának közben ugye sérül, ugye főleg a Trump elnökség alatt ezt lehet látni, mert sem erőforrásokat nem tesznek bele, sem ugye a megítélése, főleg a szövetségesek körében ugye nem nevezhető feltétlenül rózsásnak, itt persze attól függ, melyik országot kérdezzük, de a lényeg, hogy ilyen tekintetben, tehát katonai tekintetben továbbra is az Egyesült Államoknak közel dominanciája van. Számok tekintetében a kínaiak már feljöttek sok tekintetben, gondolok itt mondjuk a hadihajóknak a számára, de itt, hogyha a mennyiség mellé oda teszük a minőséget, tehát hogy milyen hadihajókkal rendelkezik az Egyesült Államok, milyen technológiával, és ami nagyon fontos, milyen műveleti tapasztalattal, tehát nem csak az, hogy milyen sarkítok, milyen vasakkal rendelkezünk, hanem hogy mi ezt tudjuk és ezt használni, tehát van-e benne rutinunk, tapasztalatunk, mert ilyen területen az Egyesült Államok még mindig globális vezető hatalom, és el is várják sokan az amerikaiaktól, hogy ezt a vezető szerepet és ezt a vezető pozíciót ezt megőrizzék. Gazdasági tekintetben szintén erősnek mondható az Egyesült Államok, bár itt azért már erősen vitatható, főleg ha itt mondjuk a GDP-t nézzük, vagy adott esetben a nemzetközi intézményekben való amerikai mondjam, pénzügyi részvételt, ugye, amit csökkent ugye a Trump elnökség, de még így is viszonylag az amerikai kontinens, hogyha említettem itt a szabadkereskedelmi megállapodást korábban, az amerikai kontinens az még így is az egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetet jelenti az egész világon, nagyobb, mint az Európai Unió ilyen szempontból. Ugye ahol igazából már gyengébb az Egyesült Államok, főleg a Trump elnökségek árnyékában, de ettől függetlenül is, ugye az a puha hatalom. Tehát maga az egész multipoláris világnak a képe az részben azért is alakulhatott ki, szerintem, és ez egy szubjektív vélemény, hogy mert az Egyesült Államokkal kapcsolatos különböző hát pozitív előítéletek, vagy képek, amelyek főleg a hidegháború után alakultak ki, vagy erősödtek fel pontosabban a nyugati világon belül, meg a világ többi részén, az ugye valamennyire megfakult. Főleg a 2008-as pénzügyi gazdasági recessziót követően, az iraki, 2003-as iraki háborút követően, vagy terror elleni globális háborút követően, meg persze a Trump elnökségeket követően. Tehát alapvetően azért ilyen tekintetben romlott az amerikai pozíció. Egyébként érdekes, csak egy utolsó gondolat, meglátjuk, hogy ezen mit fog változtatni a labdarúgó világbajnokság. Ugye erről kevésbé beszélünk, de hogy az amerikai, az, hogy a foci VB-t, majd az európai foci VB-t, azt ugye Észak-Amerikában rendezik, ugye kanadaiak, Mexikó, illetve az amerikaiak szervezésében, ugye az azt is jelenti, hogy rengetegen, tehát turisták mennek ugye Amerikába, meg persze Mexikóba és Kanadába is, de tulajdonképpen rengeteg európai, meg dél-amerikai, meg világ többi részéről érkező turista, az bemegy Amerikába úgy, hogy találkozik Amerikának azon részeivel, amelyek a popkulturális csatornákon kevésbé jelennek meg. Mert a popkultúrában Amerika az alapvetően New Yorkról, Los Angelesről, San Franciscóról, Chicagóról, tehát ezekről a jellemzően demokrata, multikulturális nagyvárosokról szól, de a kisebb települések, meg a belső Amerika, ha úgy tetszik, ami viszont inkább republikánus, és ilyen értelemben reprezentatívabb az átlag amerikairól, tehát ezt a részét most lehetőséget kapott a világ arra, hogy egy kicsikét közvetlenebből is megismerje. Úgyhogy érdekes ilyen társadalmi kísérletnek vagyunk egyébként a szemtanúi, és meglátjuk, hogy milyen eredményt hoz, hogy mennyire ismerik meg az amerikai kultúrának azt a részét a világ különböző országainak az állampolgárai, vagy turistái, akik amúgy ezt nem feltétlenül látják mondjuk a különböző sztereotípiákban, amiket ugye a saját nemzeti médiájuk is egyébként le arra az Egyesült Államokról, amelyeket többnyire a kormányzatról kialakult sztereotípiák határoznak meg. Úgyhogy meglátjuk, hogy itt az amerikai polhatalom itt hogyan tud valamennyire hát javítani a saját helyzetén, de egyelőre az az a terület, ahol tényleg az amerikaiaknak van mit visszafejlesztenie, vagy jó értelemben újra felépítenie, mert az elmúlt években ez az, ami talán jobban megcsorbult.
Hát akkor ehhez a gondolathoz kapcsolódva zárjuk a beszélgetésünket azzal a kérdésre adott válaszsal, hogy mi itt Európában ugye hajlamosak vagyunk, hát néha túlbecsülni az amerikai megosztottságot a híradások alapján, és azt hinni, hogy Amerikában néha-néha a polgárháború széle felé sodródnak. Mi az, amiben a mély politikai törésvonalak ellenére a mai napig van abszolút nemzeti konszenzus az amerikaiak között? Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a világító torony, a kivételesség az arra, hogyan tekintenek az amerikaiak. Van, aki már nem látja olyannak az országát, de hogy van nemzeti konszenzus?
Hát érdekesebb témában van egyébként teljes konszenzus az amerikai társadalomban. Alapvetően amiben talán konszenzus van, és ez most furcsán fog hangzani, de az, hogy Amerika az a legjobb világok közül talán az egyik legjobb, ha úgy tetszik. Tehát az amerikai, ha a társadalmi modell nem, ha a gazdasági modell nem is, de a társadalmi modell az valamennyire az egyik legszabadabb és a legkedvezőbb az átlagember számára. Nyilván itt is megosztanak azért a vélemények, tehát sokan, főleg demokrata körökben gondolják úgy, hogy az amerikai modellt inkább a skandináv vagy a nyugat-európai jóléti modellhez kellene igazítani, gondolok itt főleg az egészségbiztosításra, meg az állami szerepvállalásra a különböző mondjuk tömegközlekedési, meg infrastruktúrális projektekben, meg szolgáltatásokban, oktatás, egészségügy, tehát ezeken a területeken. De ezzel együtt azért alapvetően van egy ilyen hit az amerikai társadalomban, hogy még mindig ez az egyik legjobb ország a világon. Ezt azért merem így kimondani, mert ugye a republikánusok körében ez az amúgy is ez a fajta patrióta elgondolás, hogy ez a legjobb ország a világon, ez köztudomású Európából, tehát nézve, tehát hogy ez amúgy is jelen van a republikánus körökben. Már-már európai szemmel már-már zavaró módon, hogy hát ez a legjobb, legszabadabb, legjobb hely a világon, és akkor egy kicsikét torz kép alakul ki mondjuk Európával kapcsolatban. Ugye ezt látjuk a republikánus retorikában. De amikor a republikánusokon belül a Trumpi szárny ugye arról beszél, hogy make America great again, hogy tegyük Amerikát újra nagyjá, vagy tegyük újra nagyjá Amerikát, akkor ugye demokrata körökben azért visszaszólnak, hogy ezért álljon meg a menet, miért kellene újra nagyját tenni, miért most nem nagy, most nem elég jó, van egy ilyen hallgatólagos egyetértés az amerikai társadalomban, hogy igazság szerint jó élni az Egyesült Államokban, vagy legalábbis nagyon áldásos adottságokkal rendelkezik az Egyesült Államok geopolitikai szempontból, szabadságjogok szempontjából, politikai stabilitás szempontjából, csak most a pillanatnyi párpolitikai összetűzések keretében ez kevésbé érződik. Azért, mert ugye a populista erők mind a két oldalon, tehát a republikánus demokrata oldalon is előjöttek különböző, hát vagy irreális, vagy legalábbis megalapozatlan elképzelésekkel, amelyek ugye szítják a feszültséget, és mivel ők a hangadók, ezért általában ezt reprezentatívnak tartjuk egy távolról nézve, de valójában azért az amerikai életnek a mindennapjai ilyen szempontból azért stabilabbak, meg nyugodtabbak. Talán csak egy gondolat, mi Európában azért vagyunk hajlamosabbak arra gondolni, hogy Amerikában ez mekkora feszültséget generál, és hogy ez polgárháború közeli hangulatot szít, mert ugye tehát nálunk, Európában, mivel nagyobb az államnak a hatalma, mármint a mindennapjainknak a meghatározásában, nagyobb méretű ilyen értelemben az állam, ezért mindenféle politikai változás a kormányzatban, magyarul egy kormányváltás vagy bármilyen változás, irányváltás mondjuk egy fennálló kormányon belül is, ugye nagyobb arányban tud kihatni a mi életünkre. Még ugye Amerikában, ami egyrészt egy föderatív rendszer, tehát hogy van a szövetségi kormányzat, de az alatt vannak ugye tagállami valóságok, tagállami, ha úgy tetszik, politikai kísérletek vagy műhelyek, és még azon belül is óriási szerepe van mondjuk az egyéni szabadságjogoknak, és persze attól függ, melyik államot nézzük, és milyen szabadságjogokat, ezért ha úgy tetszik, az átlag amerikai mindennapját kevésbé határozza meg közvetlenül az, hogy a politikai diskurzusban az amerikai elnök vagy szövetségi szereplők azok mit mondanak. Nyilván meghatározza, mert látja, és a tudatára hat, de nem feltétlenül hat ki annyira a mindennapjaira. Persze attól függ, milyen kezdeményezését nézzük az amerikai kormányzatnak, de alapvetően csak ezt akarom mondani, hogy ilyen értelemben nem függnek annyira, vagy nem várják a megoldást az átlag amerikaiak a központi kormányzattól, mint mondjuk éppen Európában. És ezért van az, hogy mi európai szemmel, vagy európai logikával értelmezzük ezt, hogyha megszólal a mindenkori amerikai kormányzat, legyen az Trump, legyen demokrata kormányzat, akkor az biztosan valamiféle gyökeres változást fog elérni az Egyesült Államban, nem feltétlenül. Tehát az amerikai különböző államoknak a működésére hát sokkal több tényező van hatással, mint az, hogy Washington DC-ben mit mondanak a politikusok, legyenek azok kormánytagok, vagy éppen ellenzéki szereplők. Tehát ilyen szempontból az amerikai mindennapoknak a megélése az tulajdonképpen nagyobb konszenzus teremt az amerikaiak körében. Én ezért is mondtam azt, hogy a foci VB azért lehetőséget ad arra, hogy ezt közvetlen közelről is meglássák a különböző turisták. Ugye itt kulturális tényezőkről beszélek, tehát gondolok itt arra, hogy például az amerikai társadalom az sokkal nyitottabb, sokkal közvetlenebb, és ha szabad ilyet mondanom, még segítőkészebb is mondjuk, vagy udvariasabb gyakran a vendégekkel, meg a külföldiekkel, mint ami a róluk kialakult, főleg európai sztereotípiában megjelenik. Tehát ilyen szempontból azért nagyobb konszenzus van az amerikai társadalomban. Polgárháborús hangulatról azért korai beszélni, mert ugye egyszer volt már polgárháború az Egyesült Államokban, tehát elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy valamilyen konkrét kérdés, akkor ugye a rabszolgatartás kérdését ugye a politikai rendszer, az intézmények meg a pártok nem voltak képesek kezelni, és ebből ugye erőszak lett, de ma nem nagyon vannak ilyen kérdések, ilyen témák. Kitörések lehetnek, gondolok itt különböző erőszakos tüntetésekre, tiltakozásokra, ugye volt a kapitóliumos csoma, ugye 21. január 6-án, de ugye ezek alapvetően nem országos, és nem feltétlenül olyan jelenségek, amelyek tartósan, és nagyon fontos, szervezetten megosztanák mondjuk az államokat, és mondjuk egyes államok kiszakadnának mondjuk az Unióból, mint ahogy ugye kísérletet tettek erre a polgárháború alatt, annak idén az 1860-as években. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból ez korai mondani, a társadalomban ilyen szempontból nagyobb a konszenzus az amerikai, ha úgy tetszik, értékek tekintetében, amit valóban most a pártpolitikai populizmus meg a kultúrharc az valóban elfelejtett az emberekkel. Talán egyelem van, és utolsó gondolat röviden, egyelem van, ami viszont aggodalomra ad okot. ez talán korábban beszélgettünk arról, hogy az amerikai társadalomban, meg az amerikai kultúrában ugye az a szó, hogy káröröm, az igazából nem ismert. A német Schadenfreude kifejezést használják, de alapvetően az amerikai kultúrának a része az a mintakövetés. Olyan értelemben, hogy ha én látok egy nálam gazdagabb, vagy tehetősebb, vagy jobb körülmények között élő embert, akkor alapvetően én nem irigykedni fogok rá, hanem megpróbálom jó értelemben azt az irigységet arra használni, hogy akkor saját magam életébe átvezessem azokat a gyakorlatokat, amiket ő nála látok. Ilyen értelemben egy nyitottabb, egy konszenzus kereső társadalomról van szó. Na ez az, ami kezd eltűnni, ezt a politikában már látjuk, ezeket az zéróösszegű játékokat, de valamennyire a vagyoni egyenlőtlenség miatt azért ez a pártoknak a politikai programjában és a populizmust jelentősen fűtő elképzelésekben ez már jobban tetten érhető, hogy itt alapvetően új egyenlőséget kell teremteni, és hogy csak úgy lehet egyenlőséget teremteni, hogyha másoknak a jogait vagy lehetőségeit valamennyire lekorlátozzuk, vagy nagyobb mértékben megadóztassuk. Ugye ez a demokrata elképzelés, a republikánus, meg ugye gyakran a külföldi bevándorlókban, akik egyébként gyakran hasznos tagjai a társadalomnak, ugye ő bennük keresi úgymond az amerikai álomnak a sérülésének az okát, vagy legalábbis a kibontakozásának a főbb akadályait, most csak mondok egy példát. Tehát ez a fajta zéró összegű játékokban való gondolkodás, ez az, ami távolabb volt az amerikai mentalitástól, ez kezdett most visszajönni az elmúlt, én azt mondanám, hogy 10-15 évben, és ez az, ami aggodalomra ad okot. Mert ez jelentkezik a politikai rendszerekben is, intézményekben is, de a közbeszédben is gyakran már tetten érhető. Meglátjuk, hogy ezt a fajta amerikai nyitottságot és konszenzus keresést tartósan kikezdi-e, vagy egy átmeneti jelenségről van szó.
Csizmazia Gábor Amerika szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársát hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a tartalmas válaszokat.
Én köszönöm a lehetőséget.